Sziasztok! Mindenki jár iskolába?
Igen.
Nem mindenki, ugye? Nem. Jó. Melyik nyelvet tanultak iskolában? Magyar. És magyaron kívülve? Na, mondjátok, akkor kezdjük el. Német?
Angol.
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 Johanna? Csak magyar?
Igen.
Jó. Mit jelenti ez a szó magyarul? Angolul mondok, jó? Lucky.
Szerencse.
Szerencse. Vagy szerencsés, ugye? Ha valaki lucky, akkor valaki szerencsés.
Vagy ez egy név is lehet, egy kutya.
Na, tessék. Pont ilyen kutyáról fogok mesélni nektek a történetet.
Ez egy kutyából lettem.
Egyszer egy parkban futott egy srác. Nagyon szereti futni. És amikor futott, mindig elgondolkozott valamiről. És most, amikor fölemelte a szemét, meglátta valami hirdetést. És a hirdetésből csak ezt a részt látta, hogy $100. És gondolja, hogy jó, most megállok és elolvasom, hogy miért ott valami $100-ról van szó. És amikor oda érkezett, akkor olvasta rajta, hogy keresünk egy kutyust, aki megtalálja, azoknak adunk egy $100. És tovább megy a kutyus leírása. A kutyusnak a neve Lucky, vagy a szerencsés. Úgy néz ki, fekete színű, öreg. Hiányzik neki egy füle, egyik szemen nem lát. Három lábú, mert a hátsó lába hiányzik neki. És igaz, hogy fekete, de alig van rajta a szőr. És a szőrön kivéve bolhás. Játszani nem szereti, mindig csak egy helyen van, és nem ugat. Megállt a srác, elolvasta és mondja, hogy hát ki szeretne ilyen kutyust menteni és $100 kapni. És majdnem tovább futott, aztán megállt, és látszódott rajta egy nagy mosoly. És ezért volt rajta egy nagy mosoly, mert gondolta, hogy ez a kutyus tényleg szerencsés. Szerintetek miért szerencsés a kutyus? Johanna.
Mert egyre szeretünk gazdai vannak.
Köszönöm szépen. Pont ezért a szerencsés. Igen?
Hogy befogadják.
Hogy befogadják. Még valaki? Gondoljatok, ilyen beteg kutyus, ilyen öreg kutyus, aki nem ugrik egy lábdára, nem csinál semmit, csak ott van, de mégis vannak akik emberek, akik szeretik ezt a kutyust, akik keresik ezt a kutyust, akik egy házat akarnak adni ennek a kutyusnak. És gondoljátok, hogy az Isten pont ugyanilyen. Többször, amikor meglátja minket, mondja, hogy hát mit találtam bennünk. Vannak az emberek, akik úgy mondhatunk rossz emberek, akik csak rosszálkodnak, rossz dolgokat csinálnak. És mégis Isten mondja, hogy én szeretem titeket, én keresem titeket. Legyünk mi is, mint az Isten. Amikor látjunk egy szerencsés kutyus, egy szerencsés cicát, egy szerencsés embert, egy szerencsés, nem tudom, osztálytársam, akit mindenki csúfolja, aki mindenki bántja.
Szerencsétlen.
De akkor legyen szerencsés ez az ember, mert én tudok lenni barátja. Akkor én tudok segíteni neki. Akkor én tudok bátorítani ezt az embert. Jó? Legyünk ilyenek, és mutatjuk ezt a példát a többi gyerekeknek is. Jó? Johanna, mondja.
Egyszer egy bengyosztálytársa, akinek segítője van, és alig van barátja, de én is megkezdeltem, és akkor én most itt tegnap korsia volt, és most mellé ültem akkor, mert...
Ez egy nagy dolog volt. Ügyes voltál. Köszönjük szépen! Az utolsó hónapokban mindig, amikor kinyitottam a Bibliát, többször kellett kinyitni a jelenlések 4. és 5. fejezetét. Valamikor predikáltam ezekről a fejezetekről, és nagyon megszeretem ezt a részt a jelenlésekről. Arról szól, hogy mi történik jelenleg a mennyországban. Közöttünk senki nem volt mennyországban, a Bibliában is tudunk, hogy kevés ember onnan jött és elmesélte, hogy milyen a mennyország, hogy milyen az Isten, mi van körülötte. Olvasunk róla ebben a fejezetben, míg az Ezekiel könyvében is olvasunk egy kis részt, hogy hogy néz ki az Isten. És körülbelül úgy lerajzolja a Biblia, hogy mi történik odafent. János azt írja, hogy látta a mennyben egy ajtó nyitva. És hallotta egy erős hangot, ami mondta, hogy gyere föl, nézd meg, hogy mi történik itt. És amikor oda került, meglátta közepén áll egy trón, egy dicsőséges trón. És fölötte van egy szivárvány. Gyerekek, ha ezt tudjátok elképzelni, tudjátok egy rajzot csinálni, hogy milyen a mennyországban az Isten. Szóval van egy trón, van egy szivárvány, és mennek a trónból jönnek a villámzások, és hangos hangok mennek. És a trón előtt állnak hét, valamelyik fordításban mondja, hogy lámpa, vagy másik fordításban azt, mint egy fényoszlopok állnak, amit az képviseli a lélek, szent lélkeket? Vagy, igen, szent lélkeket képvisel ezt a hét tűzoszlop. Köszönöm szépen. És aztán az Isten ül a trónon, és körülötte másik trónokon ülnek 24 vén. Úgy gondoljuk, hogy vén ember ül ott. És előtte vannak négy érdekes lény, akinek különböző arcok vannak. Valaki oroszlánra hasonlít, valaki más állatra hasonlít. Tele vannak a szemekkel, a szárnyakkal. És más csodálatos dolog van, hogy az ötödik fejezetben oda jön az Istenhez a bárány. Ki a bárány, gyerekek? Ki a bárány? Jézus, ugye? Oda jön a bárány, és utána lerajzolja, hogy körülötte volt 10.000-ször 10.000 angyal. Tudjátok elképzelni, hogy az mennyi angyal? Közvetlenül ott a trónjánál. Ez egy 100 millió angyal. De aztán a leírásban van egy koma, vesző, és aztán mondja, hogy 1000-szor 1000. Az jelenti, hogy még több. Nem csak 100 millió, hanem még több. Utána néztem különböző országokból, és a Filippinekben lakik körülbelül pontosan 100 millió ember. Annyi angyal áll a trón körül. És mindenki leborul az Isten elé, Jézus elé, és dobják a koronájukat, és mondjanak, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy. És másik kifejezés is használják, mert te you worthy. A méltó vagy. Méltó vagy. És azért is mondja a Biblia, hogy éjjel és nappal ugyanazt csinálnak, mert annyira szeretik az Istent, annyira akarnak imádni az Istent. Egyik oka, miért többször előfordult ez a negyedik és ötödik fejezet, az volt, hogy a Mátéval találkozunk egy Jehova tanúval. Hetente találkozunk és beszélgetünk különböző kérdésekről. És a beszélgetés közben Máté föltette egy kérdés, hogy szerinted, Lajcinak hívnak a srácot, és mondta, hogy szerinted lehet-e Jézust imádni? És ezen meglepődtem, hogy azonnal, nem is gondolkodva, azonnal visszaválaszolt, hogy nem szabad. És hazamentem, és Mátéval együtt, Máté otthon, én otthon hetekig tanulmányoztam ezt a kérdést, hogy akkor lehet Isten imádni, vagy nem lehet Isten imádni. És pont ide jöttünk a ötödik fejezetre. Menjünk oda a jelenlések negyedik és ötödik fejezet, nyissunk ki. És pár Biblia verset szeretnék felolvasni veletek. Az első legyen a negyedik fejezet, 11. vers. Akinek megvan magyarul, legyen szíves olvasa. panika.
Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek.
Köszönöm szépen. A negyedik fejezet az Isten Atyáról van szó, és itt Isten Atyának szólnak ezek a szavak. És most lépjük az ötödik fejezet 13. verséhez. Ki szeretne felolvasni? Laci, megvan?
5.13,
igen.
Sőt, hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala. A királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség a hatalom örökön örökké.
Köszönöm szépen. Ez nem királyi fordítás, ez más fordítás, nem?
De ez szerintem régebb.
Ez még régebb, igen? A Károly, jó, oké. Szóval a 4. fejezet 11. versben, még a 5. fejezet 13. versben ugyanilyen imádságról beszélnek, szóval Atya felé és a Jézus felé. Sőt, a 4.13-ban mondja, hogy ugyanilyen dicsőség, hatalom legyen az Atyának, még a báránynak, vagy a Jézusnak. Szóval itt nagyon tisztán tudunk látni, hogy Jézust is lehet imádni. Közben, a tanulás közben Mátének felmerült egy másik kérdése. Lehet-e Jézusnak imádkozni? Nem érdekes ez a kérdés? Mi úgy szoktunk, hogy mindig imádkozunk Atyához. Vagy általános, hát legtöbb ember azt csinálja. Lehet-e Jézushoz imádkozni? Olvasunk pár Bibliaverset. János Evangélium 13. és 14. vers. János 14. És kíváncsi vagyok, hogy mit mond a magyar fordítás. 13-14. 14. fejezet, 13-14.
Csak elmit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
Köszönöm szépen. Laci?
Én úgy gondolom, hogy az nem is kérdés, hogy imádkozzunk-e Jézushoz, vagy hogy hozzá imádkozzunk, vagy kihez máshoz. Hát ő maga mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet. Hát ő magáról azt mondja, hogy ő az út, az Atya és az ember között, hát akkor nem értem, hogy megint fel a kérdést.
Pontosan. Ez nagyon jó példa. Itt a 14. vers, ami nagyon érdekes. Néztem több fordítást, és a legtöbb fordításban, angolban használok az új, mondjuk, Károlyi fordítást, de néztem a régi Károlyi fordítást. Az új Károlyi fordításban 14. vers úgy szól, hogy ha bármit kérjetek az én nevemben, akkor ez meg lesz. De itt van egy csillag, és mellette mondja, hogy ha bármit kérjetek engem az én nevemben, megkapjatok. Utána néztem több fordításban, és mindegyikben mondja, hogy engem kérjetek. A többször, ez sajnos nem tudom, hogy miért kiholtak ebből a fordításból, mert az újabb fordításban visszatették, hogy engem kérjetek. Mert az ember, amikor olvassa ezek a verseket, gondolja, hogy itt Atyáról csak van szó. Jézus pedig itt mondja, hogy nem csak Atyát lehet kérni, hanem engem is lehet kérni. Nézzünk egy példát, Apostolok cselekedete, 7. fejezet, 59. vers. 7:59. Ebben a történetben István ölnek meg. És körülveszik az Istvánt, és le akarnak kövezni őt. És István fölnézi a mennyekben, és látja az Atyát, és a jobb oldalon Jézus ül mellette. És olvassunk fel az 59. vers, hogy mit mond.
Megkövezékezik István, imádkozik és ezt mondja, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet.
Köszönöm szépen. Imádkozik és mondja, hogy Úr Jézus. Kihez imádkozott az István?
Jézushoz.
Csak ez a két Biblia verseket szeretem volna erről a témáról felolvasni, de gondolkozunk egy picit. Miért kell, vagy miért van lehetőségem imádkozni Jézushoz? Alex bármit tud csinálni? Nem. Ha Alexet megkérjetek feltámasztatni egy ember, aki meghalt, Alex tudna megcsinálni?
Nem.
Nem tudna megcsinálni. Jézus?
Igen.
Jézus tudna, ugye? És mi, kire tudunk gondolni, amikor Jézus feltámasztatta? Kihez? Kire? Lázarus. Emlékeztek Lázarust? És emlékeztek, egy másik történet volt, amikor Jézus városban sétált, és hozzájön egy pogány, egy római tiszt, vagy a szolgája, nem tiszt, Jairus, ahogy a magyarul nem, Jairus a neve, ugye, és mondja, hogy mester, gyere gyorsan hozzám, mert a lányom majdnem meghalt. Még él, de végén van. És Jézus nem sietett. De ment tovább, és közben volt valami másik esemény, egy másik asszony érintette Jézust, aki vérzett, és aztán ott volt egy kis beszélgetés. És amíg beszéltek, jön egy másik szolga, és mondja, hogy figyelj, ne zavarja a mestert, meghalt a lányat. Már túl késő van. És mit csinált a mester? Azt mondta, hogy jó, akkor megyek házá, akkor itt már vége? Nem. Azt mondta, hogy de nem, Jézus meg tud gyógyítani a lányomat. Oda mentek a Jézussal, Jézus fogta az anyát, apát, bementek, és megfogta neki a kezét, és felébredt a kislány. Miért Jairus nem ment haza? Mert tudta, hogy Jézus tud feltámasztani a lányat. Ez egy tény volt. Mert már látta dolgokat, amiket Jézus csinálta. Ugye? Ha én tudok, hogy Jézus tud csinálni dolgokat, mint feltámasztani az embert, gyógyítani az embert, csodakat tud csinálni, az is tudom, hogy Jézus szeretne segíteni nekem. Szerintetek, ha én megkérem Jézust segítségre, ez egy bűn? Elutasít minket Jézus, és megmondja, hogy figyelj, atyához menjél?
Nem.
Nem. Akkor lehet Jézushoz imádkozni?
Igen.
Lehet. Miért? Mert nála van a hatalom. Mert ő segítő képes. Mert az ima, miért imádkozunk? Mert csak beszélgetni szeretnék az Istennel. Tilos beszélgetni bárkivel?
Nem.
Bárkivel tudok beszélgetni, ugye? Bárkinek tudok elmesélni, hogy mi történik az életemben? Bárkinek. Bárkinek tudok elmondani, hogy milyen az álmaim? Álmaim, ugye? Nem alma. Álmaim. Az álmaim, ugye? Bárkinek. Bárkitől tudok kérni a segítséget?
Igen.
Mindenki tud segíteni?
Nem.
Tud Jézus segíteni?
Igen.
Tud segíteni. Más kérdés. A Szent Lélek. Ki a Szentlélek? A Szentlélek ez egy érdekes személy. Magyarul a nyelvtárban, amikor férfiról vagy asszonyról beszélünk, akkor mindig mondjuk, hogy ő. A másik nyelvekben, legtöbb nyelvekben külön szó használjunk, amikor férfiról van szó, akkor mondjuk angolul mondjuk, hogy he. Ha asszonyról van szó, akkor mondjuk, hogy she. Ha se asszony, se egy tárgyról van szó, akkor mondjuk, hogy it. És az az érdekes, hogy az összes fordításban hit használnak, vagy a férfi nemű lényről beszélnek. Szóval nem beszélnek, mint egy tárgy, vagy egy levegő, hanem egy valaki. A Jézus 14. fejezetben érdekes dolgot mondta a Szentlélekről, hogy igazán a Szentléleket nem fognak megérteni. mert nem látták őt, és nem ismerik őt. Szóval Jézus előre mondta, hogy nehézen fogunk megérteni, hogy kicsoda a Szentlélek. De pár Biblia verset szeretnék felolvasni, ami arról beszél, hogy Szentlélek kommunikál velünk. Hogy nem csak az érzés, ami Szentlélek, hogy hogyan befolyásol minket a Szentlélek, hanem szó szerint ő mond dolgokat, ő beszél dolgokat. Lapozunk az apostolok cselekedetéhez, 10. fejezethez, 19. és 20. vers. Akinek megvan. Olvassam fel. Itt a Péter fönn van az emeleten, megéhezett, látta egy látomást, és aztán valaki kopog az ajtóba, a Péter még mindig ilyen transzba van, és akkor valami történik. Pali? 19. és 20.
És még Péter látás felől gondolkodik, mondani ki a lélek, imé három férfiú keresztényet. Most a kájfel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menjen ővel, mert én küldöttem őket.
Köszönöm szépen. Ki mondta Péternek?
Angyal.
Szentlélek.
Máté mondja, hogy angyal mondta neki. Az nem a Biblia mond, a Biblia mond, ez a Szentlélek mondta neki. Lapozunk a 13. fejezetéhez, a második vers. Köszönöm szépen. Ki mondta? A Szentlélek. Menjünk még a 21. fejezet, 11. vers.
És amikor hozzánk jött, bevé Pálnak az övét is megkötözvén a maga kezeit és lábait mondta, ezt mondja a Szentlélek. A férfiú, aki ez az öv, ekképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálembe és agyvát a pogányok kezébe.
Igen, itt jön egy proféta a gyülekezetbe, és megmondja, hogy mi fog történni a Pálról, és megmondja, hogy neki a Szentlélek megmondta. Többször sok predikáció van arról, hogy hogyan pontosan Szentlélek megmondta neki. Hogy hallottak egy hangot, egy érzés volt, valami fejében volt, ez Biblia nem írja. Csak azt írja, hogy mondta neki a Szentlélek. A Jelenések 2:2 azt mondja, hogy hallgassatok arra, amit Szentlélek mondja a gyülekezeteknek. Ugye? Emlékeztek a Biblia versen? Igen. Amikor Jézus Szentlélekről beszél, János Evangélium 14. fejezetben, a 16. versben azt mondja, és én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindöröki. A másik fordításban, vagy az én fordításban mondja, hogy egy segítőt ad nektek. Segítőt. A Szentlélek miért van velünk? Hogy segítsen? Tud segíteni? Van benne hatalom, hogy segítsen? És ha én megkérem a Szentlélket, hogy segítsem, akkor elutasít engem? Nem. Miért? Mert ő képes. Ugye? Ő tud segíteni. Akkor bűn, ha én Szentlélekhez beszélek, imádkozok? Ez nem bűn. Apostolok idejében, a pünköst után, amikor lejött a Szentlélek, valahogyan, hogy legalább én elképzeltem, tovább nem gondolva, hogy ez egy napi esemény volt. Hogy oda kiállták, különböző nyelveken megmondtak az evangéliumot, 3000 ember megtért, és itt volt a vége. Azt tudunk, apostolok cselekedetéről, hogy ez nem egy nap volt, hanem ez több napot tartott, több hetet tartott, több hónapot tartott, több évet tartott. És érdekes dolgokat olvasunk például szerintem a 10. fejezetben, hogy amikor prédikáltak egy családban, akkor mi volt a jele, hogy elfogadtak az Istent, vagy a Jézust is? Mi volt a jele? Lejött egy szent lélek. És ezt az eseményt láttak, éreztek, hallattak, ez nyilván dolog volt. Ez nem ilyen volt, ahogy pünkösdistekben most másik nyelveken beszél. Ez teljesen más jellegű esemény volt. És ezért gondolom, hogy most ez nem történik közöttünk. Ugye? Ez nem, nincs most, nincs itt Szentlélek leárasztása, jól mondom? Kiárasztása, ugye? Nincsen. Szóval mi ezt nem láttunk, nem írtunk, nem láttunk, nem tudunk elképzelni. És lehet, hogy azért, hogy Szentlélek jelen volt, akkor lehet, hogy direkt is kommunikált velük. Hallottak a hangját. Mert mindenhol a jelenlésekben mondja, hogy a Szentlélek mondta nekem, és Szentlélek irányította, Szentléleket bántották, Szentlélek csinálta a dolgokat. És lehet, hogy az utolsó időkben ugyanilyen lesz. Ez nem egy napos kiárasztás lesz, hanem egy folyamat lesz. Több napon keresztül fog történni. És lehet, hogy akkor is fogunk ugyanúgy Szentlélekkel beszélni. Szeretne Szentlélek beszélgetni velünk? Szeretne. És hogyan, ha mi nem beszélünk hozzá, hogyan várhatunk, hogy ő most jön hozzám? Ez nem egy monológ. Szentlélek nem tartozik nekem semmivel. Hogy ide jöjjön, beszélgessen velem, és én aztán nem reagálok, nem teljesen leignorálok a Szentlélket. Nem. Ugyanúgy tudok hozzá is imádkozni, kérni segítséget, mert ő is képes segíteni nekünk. Amikor én imádkozok, valamikor imádkozok csak Atyához, Jézus nevében, valamikor imádkozok minden kettőhez, valamikor Szentlélekhez imádkozok, amikor kérem, hogy jöjj hozzánk, legyen ez a kiárasztás, történjen meg, történjen változás az én szívemben, még a másik ember szívében. Minden három Istenhez lehet imádkozni. Van egy nagyon titkos dolog Bibliában, amit nagyon nehézen magyarázunk, hogy értsünk. Ez a Szent Háromság. Ezt a szó, hogy a Szent Háromság, én most úgy döntöttem, hogy nem fogok használni. Az nem jelenti, hogy nem ugyanazba hiszem. Ugyanazba hiszem, csak nem hiszem, hogy a szó lehet, hogy magyarul egy picit mást jelenti Szent Háromság, mint az angolul Trinity, amit ez egy érdekes dolgot, egy hármas lényt képviseli. A Biblia azt tanítja, hogy az Atya Isten. Hogy Jézus Isten, hogy Szentlélek az Isten. De a Biblia az is tanítja, hogy van egy Isten. Ezt az emberek próbálnak elképzelni, elmagyarázni, egy szót kitalálni neki. De idáig nem sikerült. És a legjobb szót, amit kitaláltunk, ez a Szent Háromság. A Biblia azt tanítja, három Isten, de mégis egy Isten. De az is tanítja a Biblia a második parancsolatban, hogy mit tanítja a második parancsolatban? Ne csinál a faragott képet. Itt bálványimadásról van szó? Nem csak. Hanem arról beszél az Isten, hogy nem tudhatsz, hogy milyen az Isten. Ezért ne csinál se kép róla, se fából egy darabot, se másik anyagból semmit. Bármit elképzelsz a fejedben, nem ilyen az Isten. Nem tudsz elképzelni Istennek a természete. Azért Isten az Isten, mert ő titkos. Ő ilyen. Mi nem tudhatunk teljességben az Isten. És most én azt csak tudok tanítani, ami Biblia ír. Van egy Atya Isten, Fiú Isten, Szentlélek Isten. De mégis mondja az Isten, egy Isten vagyok. Hogyan tudunk ezt elmagyarázni? Én nem tudok ezt elmagyarázni. De tényeket tudok felsorolni. És ezt írja a Biblia. Nekem ez a Szent Háromság. Csináljatok egy gyakorlatot nekem. Vegyetek föl a levegőt. Engedjetek ki. Ezt az Isten, aki ott trónon ül, akit 100 millió angyal imádja, aki előtt leborulnak és mondanak, hogy szent, szent, szent vagy, megengedte nekünk, hogy még egy levegőt kaphassunk. Ez az Isten nem ígérte nekünk, hogy kaphassunk egy levegőt. Nem ígérte az, hogy most ezen az ajtón kimegyünk és hazamegyünk. Neki nem muszáj nekünk életet adni, de mégis ad nekünk az életet. Istenben az első Timóteus 6.16 az írja, hogy csak ő benne van öreg élet. Senki másban. Csak ők benne. És tőle származik az összes élet. Ami mozog, ami kap levegő, tőle származik ez az élet. És Istennek nem muszáj adni nekünk tovább a levegőt, de annyira szeret minket, hogy szeretne, hogy kaphassunk ezt a levegőt, hogy háza kerülhessünk, hogy ott is tovább is élhessünk. Amikor mondjuk ezt a szó, hogy Isten, mi mire gondoljuk a fejünkbe? Hogyan használjunk ezt a szó, hogy Isten? Csak úgy, mintha másik szó, mint egy név, vagy amikor megmondjuk ezt a szó, akkor tényleg elképzelünk ezt a hatalmas lény, aki ott van valahol fönt a mennyben, és millió és millió és millió angyalok imádják őt, mert benne van az élet forrása. Mert ő teremtette minden, ami körülöttünk van. Egy nap ezt az Isten, hogy mondjak, arcról arcra, szemből szemben fogunk találkozni. Bibliában van egy Mózes, aki legjobb barátja volt az Istennek, azt írja a Biblia róla. És ezt a Mózes kérte az Isten, hogy szeretnék veled szemről szemre találkozni, szeretnék látni az arcodot. Azt olvasunk a Mózesről, hogy Mózesnek volt egy külön sátra, ahol találkozott Istennel. Ahol Isten neki segítette, magyarázta a dolgokat, mondta a dolgokat, és több órakat töltötte ebben a sátorban a Mózes, beszélgetve az Istennel. Ha van valaki nektek egy barát, ha lenne egy barát, akivel minden nap beszélnél, és nagyon jól érezte volna magát, és segítene neked, de nem láttad volna, mi lenne a kívánságod? Szeretnék meglátni, hogy kivel beszélek, ugye? Kicsoda az, aki annyira jó barátom, aki nagyon segít nekem. És ugyanilyen vágya volt a Mózesnek. És mit mondta Isten neki? Nem láthatsz engem. Mert ha meglátsz engem, meg fogsz halni. Nem akarta Isten megmutatni magát? Meg akarta. Csak nem tudta. Mert mi emberek vagyunk, bűnösek vagyunk. Mert ez a hatása az Isten árcának, vagy a lényének, hogy ha meglátjunk, akkor meg fogunk halni. De a Biblia azt tanítja, hogy egy nap, eljön az a nap, amikor szemről szemre fogunk látni az Istent. Személyesen én fogok látni ezt az Isten, ezt a dicsőséges lény, akitől most meghalnék. Valakinek ez a nap, ez egy csodálatos nap lesz. Valakinek ez nagyon rossz nap lesz. Valakinek annyira csodálatos lesz, ha elképzelünk, hogy visszagondoljuk egy legjobb napra, amikor valami történt velem, egy eseményre, a legjobb esemény, ami szívemben van, amikor boldog voltam, és egy milliószor szorozom, hogy még nagyobb legyen, ennél nagyobb lesz ez az esemény, amikor találkozok Jézussal, vagy Istennel. Valakinek ha emlékezünk a legrosszabb napomra, és egy milliószor osztunk rosszabbra, akkor ennél még rosszabb lesz ez a nap. Milyen nap lesz ez számomra? Honnan tudhatok ezt? Azt szeretnék kérni, hogy mindenki tanulja a Bibliát. Arról is tanultunk a szombatiskolában. Biblia leírja pontosan, hogy hogyan tudok találkozni Istennel. Milyen lesz az a nap, rossz vagy jó napom lesz. Apostolok cselekedetében 17. fejezetben egy népről beszél. A berenélyesek, hogy mondjam magyarul?
Berenélyesek.
Hogyan?
Berenélyesek.
Berenélyesek. Igen, nagyon jól mondjátok. Igen. Róluk beszél. És az volt jellemző, és ez annyira jellemző szerintem volt, hogy Bibliába is került ez a történet, hogy apostol Pál, míg a Sílás, amikor meséltek Jézusról, eljöveteléről, hogy mit fog történni, nem fogadtak nekik szót. Vagy nem csak elhittek nekik, hanem hazamentek, kinyitottak a Szentírás, és utána néztek, hogy ez úgy volt, vagy nem úgy volt. Nem elég, hogy Alex most elmesélje, hogy milyen lesz. Alex is hibázhatja. Nem elég, hogy egy katolikus pápa, a híres pápa, világhíres ember elmesél valamit. Mert ő is nagyon érdekes módon tud hazudni. Nem? Nem elég, hogy egy ember elmesél. Ezért pont ezt tanultunk a szombatiskolában. Ezért fontos, hogy Biblia legyen a kezünkben. Jézus ott a saját vérét. Jézus egy Isten lejött ember formában, és meghalt ezért, hogy nekem legyen ez a könyv, amelyiket én ritkán olvasok. És miért fontos, hogy legyen ez a könyv? Hogy amikor találkozok vele szemről szemre, legyen ez egy örömnap. Nem fordítva. Ezért van ez a könyv. Mást írja apostol Pál, a második Timoteus, lapozunk oda, második Timoteus 4. fejezet, 3. és 4. vers. Második Timoteus 4. 3. és 4. vers.
Lesz idő, amikor az egészséges tudomány tár nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de mesékező a fordulnak.
Van egy mondás Magyarországon, viszked, megvakarom. Ugye? Nem vakarják meg, hanem választják másik ember, aki azt mondja, mi neki jó. Nem olvasnak, mert ez nem jó, ez nehéz, és nem szeretem olvasni arról, ami írja a Biblia, hanem azt az ember választok, aki ezeket, hamiságokat mond nekem, mert ez nekem jól esik. És azt mondja apostol Pál, hogy ez lesz az utolsó időkben. Ezért fontos a Bibliát tanulmányozni személyesen. Szeretnék pár hazugságról beszélgetni hozzátok. Az első hazugság az, hogy mi szerencsések vagyunk, mint azt a kutya, akiről beszéltem. Hogy itt szerencsé miatt ide kerültünk a földre. Arról szól ez a hamiság, hogy valamikor volt egy szerencsés porszem. Sőt, több porszem volt, és valahogyan szerencsésen, egy robbanás történt. És valahogyan szerencsésen, robbanás után az összes szempor kezdte pörgetni. És ahogy pörögtek, csináltak egy labdát. És ahogy ez a labda szerencsésen tovább pörgötött, lett belőle egy föld. És valahogyan szerencsésen erre a földre került egy ember. De ahogyan került, az is szerencsés történet van hozzá. Ugyan? És valahogyan ezen a földön alakult közepén egy magma, hogy mondjam, egy tűzes...
Jó mondtam,
magma. És aztán a magma körül alakult egy víz, ami még mindig ott van. És a földnek a 2/3 vízből áll, és mi vagyunk ott ezen a földön, és minden a szerencse. Az, hogy mi történik velem az életemben, hogy sikerült valamit, szerencse. Sőt, annyira szerencsések vagyunk, hogy kitaláltunk egy mondatot, hogy legyen szerencséd legyen. Ugye? Úgy mondjuk, hogy szerencsé legyen veled, vagy ez már másik. Ugye? Mindig szerencsések vagyunk, mint ez a kutyus, kiről beszéltem. De a Biblia nem azt tanítja. A Biblia azt tanítja, hogy nem volt szerencse. Nem accident. Nem volt egy baleset. Nem baleset miatt itt vagyunk. Hanem azt tanítjam. Olvassunk a Apostolok cselekedete 17. fejezet 25-28-ig. 17. fejezet. 17. hogy olvasson. 17. fejezet, 25-26-27.
Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetni, mintha valami nélkül szutörködnék, holott ő áll mindeneknek életet, leheletet és minden. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározva eleve rendelt idejüket, lakásuknak határait, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jól lehet bizony nincs messze egyik őtől sem.
Köszönöm szépen. És akkor a 28-at is.
Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, miképpen a ti költőitek közül is mondottak némelyek. Mert az ő nemzetsége is vagyunk.
Azt tanítja ez a Biblia vers, hogy nem szerencsésen ide érkeztünk. Nem volt egy baleset, hanem Isten teremtette minket. Azt tanítja ez a Biblia vers, hogy népeket Isten is alakította. Lette, hogy itt azt mondta, hogy itt legyen magyar, ott legyen angol, ott legyen német, asztrák, stb. Azt ír a Biblia vers, hogy területeket és bejelölte különböző népeknek. Azt mondta, hogy magyarnak itt a helye, itt fognak lakni, ukránok ott fognak lakni, románok ott fognak lakni. Ezt is Isten bejelölte a helyét neki. Mondta, hogy mi legyen. Az is mondta, hogy mikor legyenek ezek a népek. Nem jött létre az összes nép egyszerre, nem? Magyarok később érkeztek, bulgárok előbb érkeztek, most nem fogok történetbe belemenni, de az Isten meghatározta, hogy mikor létrejön melyik nép. És ismerjük Bibliából és történelemből, hogy három nép, ezek eltűntek. Ugye? Jelenések könyvéből. Őket kinyírták teljesen. Isten szabályozza, hogy hova... Valamit mondtam. megmondja, hogy... Hova kerüljön az ember, milyen népbe kerüljön az ember, melyik területben, és mikor, és mi legyen ezzel az emberrel. Az is, ezért csinálja ezt az Isten, hogy ő teremti a körülményeket, hogy a körülmények keresztül mi vakemberek megézünk, hogy hol van az Isten. Tapogasva megtaláljunk az Isten. Valaki adventista családba született. Nagyon szerencsés ember volt. Hogy nem. Nem tudom. Nem mindig szerencsés, ugye? Valaki Istenről nem is tudta. Csillagokba hitte. A feleségem ismerte a csillagokat. Nem tudta az Istent. És amikor megismerte az Isten, azt mondta nekem, hogy nem értem, hogyan élek egy keresztény országban, ahol nekem egy szót az egész életemben Istenről senki nem szólt. Nem középkorban élünk, most szabadságban élünk. Hány vallás van körülöttünk? Rengeteg. Egy ember nem szólt neki semmit Istenről. Nem úgy, hogy ő megsírtodne, nem. Ő most értene, hogy kíváncsi lenne, ha valaki jönne és elmondta bármit Istenről. Neki nem is volt lehetősége. De Isten teremti a lehetőségeket, hogy megtaláljuk őt. Másik hazugság. Szóval nem vagyunk balesetek, hanem Isten teremtette minket egy célra. Másik hazugság, hogy az Isten minket jó embereknek látja. hogy mi jó emberek vagyunk. Lapozunk a római levélhez, 3. fejezet, 10. verstől 12-ig. Római 3, 10-12. Akinek megvan?
Ami megvan írva, nincs egy igaz sem, nincs aki megértse, nincs aki keresse Isten. Ja. Mindjárt elhajoltak valamennyien, haszontalanok lettek, nincs aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem.
Köszönöm szépen. Isten ott van fönt a trónon, körülötte van egy millió angyal és másik lények, és lenézi a földre, és mondja, hogy az jó, az jó, az jó, az nem jó. Úgy van? Arról ír a Biblia? Nem. Akkor oda néz, és látja, hogy nincs egy ember sincs, aki igaz. Mindenki elhajoltak az igazság, elmentek az igazságtól. Hogyan? Igen? Mindenki. És mondja, senki nem keresi engem. Senki nem keresi engem. Azt látja az Isten, mikor lenézi a földre. Azt látja. Valahogyan ez a hazugság arról szól, hogy az Isten csak jó Isten. Isten szerető Isten. De az a tény, hogy amikor olvasunk az első fejezetekben a Bibliában, azonnal, ahogy Isten megteremtette az ember, arról olvasunk, hogy az Isten megátkozta a földöt. Ugye? Miért? Mert engedelmesség miatt. Ez nagyon nehéz szó. Sok T betű van benne, hogy D, hogy nem. A 6. fejezetben, ez csak 6. fejezetben az egész Biblián, az egész könyvben, arról ír a Biblia, hogy az Isten megbánta, hogy teremtette az embert. Arról ír, hogy mikor az Isten lenézte a földre, mondta, hogy csak gonoszságot találtott. Szóval az Isten mondta, hogy el fogok pusztítani az egész világot. De annyira szerető az Isten, hogy ott ennek a másik világnak mondhatunk, az első világnak, 120 éves lehetőség, hogy ne legyen pusztítás. 120 éves. Én nem is fogok 120 évig élni. Igen, ők 1000 évet értek akkor, de 120 év, ez rengeteg idő. Annak, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy én most megtérek Istenhez? Látornak mennyi idő kellett? Egy pillanat, ugye? Nem kell 120 év. De mégis Isten 120 évet adta nekünk. Utána következik nagyon érdekes történet, amiről boldogan szoktunk mondani, de egyáltalán nem volt boldog ez a történet. A Noah bárka?
Igen.
A Noé bárka. Amikor gyerekek voltunk, vagy amikor gyerekeknek mesélünk a Noé bárkáról, vagy amikor olvasunk könyvből, milyen képeket láttunk ott? Egy bárka, rajta van egy zsiráf, zsizsike, igen, kibúj az ablakon, mosolyog, ott van egy öreg bácsika, rajta van egy madár, vagy galám, vagy varjú, vagy nem varjú?
Holló.
Kicsoda?
Holló,
igen. És mindenki mosolyog, és minden jó. Én még soha nem láttam, de valaki mondta, hogy rajzolt, amikor gyerek volt. Egy sok-sok ember, aki víz alatt fulladott meg. A sok-sok állat, aki körülötte meghaltak. Ez nem volt egy boldog esemény egyáltalán. Ez egy világ vége volt számukra, és hogy tudjuk elképzelni, hogy mi történt, ez egy borzasztó kép lehetett látni. Isten nem csak a szerető Isten, hanem ítéletnek az Istene is. És ha akarunk, vagy nem akarunk, ilyen az Isten. Mi valahogyan mindig választunk a legjobbak részek az Istenről a Bibliából. De az is kell tudni, hogy Istennek másik oldala is van. A jelenlések 20. fejezetben azt írja, hogy legutolsó időkben, amikor most eljön, lesz egy hiéna, hogy mondjam, a tűzes folyó. A pokol. Ugye? És azt írja, hogy a sátán, még az angyalai, még azok, akinek a neve nincsen beleírva a könyvben, oda fognak kerülni. És azt a kifejezést használja, hogy öröki, éjjel és nappal ott lesznek kínosztatva, ott lesznek. Nem egy csodálatos kép, de ez egy ítéletnek a képe. Azt kell tudni az Istenről, hogy az Isten a szerető Isten, de igazságos Isten is. És egy igazságos bíró nem fog egy bűnt büntetlenül hagyni. Ha Isten igazságos, akkor neki büntetni kell valakit. A fáraónak mit mondta? Ha nem engedsz a népemet, meg fogok ölni az összes első szülöttet. Hogy mondjuk magyarul bluff?
Bluff.
Akkor blöfföl az Isten? Nem blöfföl, mert meg is tette. Isten nem, mint a szülők. Szót fogadjatok, gyerekek, vagy háromig fogok számolni. Nem? Isten nem ilyen.
Én számolok is háromig.
Igen? Nem, én csak kettőig. Másik hazugság, hogy jó, az Isten rossznak látja az embert, de mi annyira jó emberek vagyunk, hogy az Isten megbocsátja minket. A Biblia azt írja, ma olvasnunk ezek a Biblia versek, de lapozunk a Apostolok cselekedete 14.2. Akinek megvan.
És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más nép, amely által kellene nekünk megtartatnunk.
Köszönöm szépen. Azt, amit idáig tanultunk, hogy Isten szeret minket, de igazságos is, és ezért a bűnt el kell ítélni, az rendben van, ugye? Szóval ez jogos, nem? Szerintetek jogos? Igen. De egy dolgot nagyon nehézen tudunk megérteni, hogy az Isten nem akar engem megölni, hanem ide küldje egy büntetlen, egy tiszta fiát, Jézust, hogy ő halljon meg, értem. Amikor lenézel földre és mondja, hogy senki se jó, csak ő. És rá fogok tenni az összes bűnt. Az én bűnöm, az Alexnek a bűnei, a ti bűneteket, és ő fog meghalni. Ez, ami lehet, hogy csak megszoktunk szokás szerint ezt hallani, de ha gondolunk vissza, ez nem igazságos. Ez mennyire igazságos? Ez nem igazságos. És mégis ő ezt megtette. És azt mondja, hogy az embernek nem volt adva semmi más neve, csak a Jézusnak a neve. Mi keresztül oda tud jutni. Jézus mondja, hogy én vagyok az út, az élet, és igazság is az élet. Senki nem jöhet az atyához, csak én keresztülem. Hány vallás létezik ezen a földön? Rengeteg. És az emberek azt tanítják, hogy te jó ember vagy, akkor oda mehetsz. Ha őszintén hiszel abba, amit tanítanak téged, oda mehetsz. Azon a napon, amikor Istennel fogunk szemről szemre találkozni, a Mohamed nem fog menteni. Nem mondhatok, hogy figyelj, de Mohamed azt mondta. Másik ember fog mondani, de Buddha azt mondta. Nincs másik név, megadva az embernek, csak Jézusnak a neve. Alex neve nem fog menteni engem. Én mondhatok, de én jó ember voltam, én jó dolgokat csináltam. Ez hamis. Nincs másik név. Nincs én, nincs Alex, nincs Máté, nincs másik név. Csak a Jézusnak a neve. És ez az igazság. Jézus mondta, hogy ő nem kényszerből jött ide. A János 10. fejezet 18. versben mondja, hogy senki nem viszi el az életemet, vagy kéri el az életemet tőlem. Én odam saját életemet, értetek. Én bennem van hatalom, hogy én letegyek azt az életet, de vissza is kophassak ezt az életet. Ő benne van az a hatalom. Ő benne. Igaz, hogy nem, Jézus nem támasztotta föl magát. Azt írja a Biblia, hogy Isten, az Atya feltámasztotta Isten. De Jézus mondta, hogy benne is van az a hatalom, hogy vissza tud szerezni az életét. Akkor, hogy Jézus vagy hazudott, vagy úgy van. És én hiszem, hogy benne van az a hatalom. És ha benne van az a hatalom, akkor titeket, engem is tud feltámasztani az utolsó napon. És ez bebizonyította, amikor feltámasztotta a Lázarus, még a másik embereket. És a 15. fejezetben, 15. versben mondja, hogy nincs nagyobb szeretet, mint az, hogy az ember leteszi az életét a fele barátjaért. És Jézus ezt megtette. Az emberek más hazugságokat mondják, és ezt másik gyülekezetben többször látom. Tartanak ilyen egy órás, két órás beszélgetést valakivel, és akkor valami történik a másik embernek a fejébe, hogy igen, Isten szeretne követni, és mondja, hogy jó, akkor mondjuk egy, nem tudom, váltó imát. Szóval imádkozunk, és Jézus azonnal elfogadja téged, és minden jó lesz. Ez hamis. Vagy úgy kell? Imádkozunk, és aztán minden rendben? Nem. Olvasunk az utolsó Biblia verset, apostolok cselekedete második fejezet, 38 és 39.
Péter pedig mondta nékik, kérjetek meg és keresztelkedjetek meg mindjárt a Jézus Krisztusnak nevében a bűnök megbocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát, mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak áldik magának az Uram Isten.
Azt mondja, hogy milyen feltétel? Az első, térjetek meg. Mit jelenti, hogy térjetek meg? Hogy az életemet ebben az irányban éltem, és amikor találkozom az Istennel, akkor milyen fordulatot csinálok? 180, ugye? És teljesen másik irányban élek az életemet. Az jelenti, hogy térjetek meg. Ez nem csak egy éma, és aztán tovább csinálok, amit csináltam. És lehet, hogy naponta mondjuk még egy émát, de tovább csinálok ugyanazt. Nem. Az jelenti, hogy fordulat legyen az életedben. Másik, hogy keresztelkedjetek meg. A keresztség magában tud menteni engem. Az, hogy én víz alá merültem és visszajöttem, azt tud segíteni nekem? Többször felteszik a kérdés, hogy a megváltáshoz szükséges-e a keresztség? Ezt hallottunk, ugye? Többször. Maga a keresztség, mint egy tét, mint egy rituális, ez nem tud semmit csinálni. De mit képviseli a keresztség? Hogy én magamnak meghaltam. Azt mondja a apostol, hogy térjetek meg, másik irányban éljetek az életet. Halljatok magad... Jól mondom, halljatok meg magatoknak. Az jelenti, hogy fel kell támasztani is, ugye? Másik életre. Újjel születni, az jelenti. Szülessetek újjel, más típusú életet éljetek. És azt mondja, hogy utána fogtak kopni a Szentléleknek az ajándékát. Ezek a feltételek. És utána egy csodálatos dolgot mondja. Ezt az ígéret nektek szól, és a gyerekeiteknek szól. Amikor Jézust keresztre feszítették, a feszítés előtt, az összes zsidó azt kiabálta, hogy legyen az ő vére rajtunk, mint a, míg a gyerekeinken. Itt pedig azt mondja, hogy ezt az ígéret, megváltási ígéret, feltételek nektek szól, míg a gyerekeiteknek. Ki szeretne mennybe kerülni család nélkül? Én nehézen tudok el képzelni, hogy ott leszek családom nélkül. Vagy család nélkülem lesz. Ez nem önző mondat. Én családdal együtt szeretnék oda érkezni. És ezért ez az ígéret az én gyerekemnek is szól. Nekik is van ilyen lehetőség. Itt vagyunk, mindenki adventisták. Legtöbb ember közöttünk meg van keresztelkedve. De mégis azt a döntés, hogy Jézus kövessek, ez mindennapi döntés. Minden nap fordulni kell, a régi életemből másik irányba kell menni. Minden nap kell újjá születni. Minden nap kell Istennel kapcsolatban lépni. Minden nap kell imádkozni az Atyának, a Fiának, a Szentléleknek. Mert nélkülük nem tudunk semmit csinálni. Segítségükre szorultunk. Ők tudnak segíteni. Náluk van a hatalom, és kérnek, és várnak, hogy kérjetek, megteszünk. Ott van az Isten, és mindenki leborul, és imádja az Istent. És van dolog van, a 5. fejezetben, hogy a 24 vénnek vannak a, nem edinek, a kis tálcák, hát, bowls. Tálak. És a tálból jön egy füst. És ez a füst képviseli az imáinkat. Gondolkozzatok, hogy amikor imádkozunk Istenhez, mi ott vagyunk, a színe elé. Neki imádkozunk. Ott vagyunk, ebben a jelenlések 5. fejezetben. Amen.